Magasztalva legyen a mi Urunk neve azért a nagy kiváltságért, hogy ma itt lehetünk, összegyűlve az élő Isten színe előtt, annak teljes tudatában, hogy ő beszélni fog hozzánk. És még ennél is több, hogy ő beteljesíti rajtunk azt, amit mondott és megígért. Ha elhisszük, hogy az Úr jelen van, akkor bármire számíthatunk. Mindenütt, ahol ő jelen volt, történt valami. A vakok visszanyerték látásukat, a bénák járni tudtak, a leprások megtisztultak, a bűnösök megbocsátásban részesültek, a megkötözöttek szabadok lettek. Ott, ahol az Úr jelen van, ott kinyilatkoztatja magát. A mi hitünk az, ami megmozdítja Isten karját. Aki nem vár semmit, ne lepődjön meg később, hogy nem is kapott semmit. Isten rendelkezik a teljességgel. Ő kioszt, azonban csak a hívőt ajándékozza meg azzal, amit kért, és hittel igaznak elfogadott. Ezeken az évvégi összejöveteleken együtt akarjuk megtapasztalni Istent. Nem csak felismerést és tanítást akarunk hallani és magunkba fogadni, mi meg akarjuk tapasztalni Istent. Az ő színe előtt, az ő nevében gyűltünk össze, és amint már fel lett olvasva, megremegünk az ő szava előtt. A mi Istenünk igéje épp oly szent, mint amilyen szent Isten, és épp oly örökkévaló, mint amilyen örökkévaló Isten. Ha ugyanolyan tiszteletet tanúsítunk az ő szavai iránt, mint amilyet iránta tanúsítunk, akkor nagy dolgok fognak történni. Úgy kell hallgatnunk az ő szavát, mintha ő személyesen állna előttünk, és úgy mondaná el nekünk, ahogyan most olvassuk a Szentírásból. Abban a pillanatban, amikor ez a személyes kapcsolat létrejön Istennel, meg fog történni. Adjon Isten kegyelmet ehhez. A magam részéről én is szeretnék mindenkit szívélyesen üdvözölni. Nem hiszem, hogy van bárki, aki nálam jobban örülne annak, ami az elmúlt években, hónapokban, hetekben és napokban történt. Én nem tartozom azok közé, akik csupa ragyogást sugároznak az egész arcukról, de a szívem mélyén mégis hálát érzek. És tudom, hogy az ősz bevezette közvetlenül a végidőket. Nem csak a végidőket, hanem talán a végidők végső szakaszát. Nem tudom, ha ezeken az összejöveteleken mindenre ki tudunk-e térni. Nekem magamnak jót tenne, és azt hiszem mindannyiunknak, ha egy felejthetetlen találkozásban lehetne részünk a mi Istenünkkel. Mert megtörténhet velünk, vagy megeshet velünk, hogy mindent biblikusan osztályozni tudunk, az idők jeleit is felismerjük, az ő beteljesedésükben és jelentőségükben, és mégsem fogjuk megtapasztalni azt, amit Isten megígért nekünk. Ezen a helyen a teljes evangélium kifejezést tiszteletben akarjuk tartani. Egy teljes evangéliumon magába foglalja Isten egész igéjét, és mi a teljes evangélium emberei akarunk lenni. Amikor Rusz testvér azt mondta, vannak emberek, akik hisznek abban, hogy egy Isten van, az a gondolat jutott eszembe, vannak olyan emberek is, akik mindent meg akarnak kapni, amit Isten megad. Azt, hogy Isten létezik, tudjuk. Most pedig szeretnénk mindent megkapni abból, amit Isten képes megadni. És ez nagyon sok. Én meg vagyok győződve arról, hogy áldott állapotban fogunk innen távozni. Még egyszer szeretném kifejezésre juttatni, hogy mindannyian nagyon örülünk a nyitott határoknak, ajtóknak és a lehetőségeknek, amelyek most létrejöttek. Az Úr királyokat ültet be, és királyokat bocsát el. És mi tudjuk, hogy ő különösen az idők végén minden dolgot úgy irányít, ahogyan beilleszkednek, és a profétai sorrendbe tartoznak. Most pedig hadd térjünk át az ige áttekintésére. Az idő ezeken az összejöveteleken is nagyon gyorsan el fog repülni. Ha Isten is úgy akarja, holnap reggel 10 órakor lesz az Isten tisztelet, holnap délután 14:30-kor, majd este 19:30-kor lesz a szeretett vendégség. Aztán itt maradunk, és imádsággal együtt megyünk át az új évbe. A 95. Zsoltárból szeretnék felolvasni a 6-tól 9-ig terjedő verseket. A Zsoltárok különleges állásokat jelentenek mindannyiunk számára, mivel kifejezik azt, amit mondani akarunk, és azt, amit érzünk. 95. Zsoltár, a 6-tól 9-ig terjedő versek. Jöjjetek, hadd imádkozzunk és boruljunk le, hajtsunk térdet az Úr, a mi teremtőnk előtt. Mert ő a mi Istenünk, és mi vagyunk az ő legelőjének népe, az ő kezének nyája. Bár csak hallgatnátok ma az ő hangjára, ma. Bár csak hallgatnátok ma az ő hangjára. Meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint Meribánál, mint Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, próbára tettek, noha látták tetteimet. Szeretteim, a Szentírás azt mondja, már most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Pontosan ez áll a korintusiakhoz írt levélben, aki fut, az fusson tisztességesen, különben nem lesz megkoronázva. Nem a hitélet kezdete, hanem aki kitart a végsőkig, aki hűséges marad, mint halálig, és aki engedelmességben végig az Úrral járja az utat a végsőkig, az lesz megkoronázva. És én azok közé akarok tartozni, akik nem a meghívottaknak, hanem a választottaknak prédikáltam, akiket Isten kegyelemben részesített, hogy higgyenek neki, szolgáljanak neki, kövessék őt, és ezt teljes szívükből. Én azok közé is szeretnék tartozni, akik nem csak részigazságokat vagy különlegességeket hirdetnek, hanem ahogy Pál apostol mondta, Isten egész tanács határozatát. És ő tudta, hogy tőle nem követelhető senkinek a vére, hogy egyetlen lélek sem terheli a lelkiismeretét, mert közhírre tette az Isten egész tanács határozatát. Vannak olyan hívők, akiknek bizonyos dolgok olyan drágák, másoknak pedig nem. Nálunk így kezeltük, minden szó az Isten szava. Mi hisszük a teljes Szentírást a borítótól a borítóig. És én emlékszem a Sam nevű színes bőrű férfi tanúságtételére az Egyesült Államokban, aki nem tudott sem írni, sem olvasni, de mindig magával vitte a Bibliáját. És a főnök kigúnyolta őt, és azt mondta, Sam, de hiszen te nem tudsz olvasni, miért van mindig nálad a Bibliád? És Sam azt mondja, én elhiszem azt, ami megvan írva benne. És még hozzáteszi, és azt mondja, én nem csak abban hiszek, ami a Bibliában van, még azt is elhiszem, ami a borítóra van írva nevezetesen, hogy ez a Szentírás. Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy megkaptuk a vele és az ő igével való bensőséges kapcsolatot és viszonyt. Rusz testvér már kétszer-háromszor elmondta egészen röviden, az ég és a föld elmúlik, de Isten igéje örökké megmarad. Amikor majdnem 30 évvel ezelőtt meg kellett írnom az első körlevelet, vagy 25 évvel ezelőtt volt, nem, pontosan 30 évvel lesz most szilveszterkör, amikor mindegy 12 emberrel a legszorosabb körben térdet hajtottunk, és mindent, ami történni fog, az Úrnak ajánlottunk. De amikor az első levelet meg kellett írni, igen, valószínűleg 1966-ban szembesültem a kérdéssel, milyen címet, milyen feliratot kapjon. És íme egyszerre csak eszembe jutott az ige és az írás, Isten ígéje örökké megmarad. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ilyen magas státuszt adtunk az igének. Ez nem a mi érdemünk, ez a mi Istenünk kegyelme. Amikor ma ezt a verset már elolvastam magamnak a 95. Zsoltárból, feltettem magamnak a kérdést, hogy vajon milyen lenne, ha ezt egy napon gyakorolhatnánk. Jöjjetek, hadd imádkozzunk és boruljunk le. Hogy valóban leboruljunk a mindenható Isten előtt, lélekben, szellemben és testben, térdre vessük magunkat azelőtt, aki így megkegyelmezett nekünk, a Szent Isten előtt, aki megkönyörült rajtunk, és magához vett minket, és Isten fiaivá és leányaivá tett bennünket. Azon tűnődtem, hogy vajon hogyan nézne ki, ha hálából, az Úr iránti tiszteletből hirtelen mindannyian leborulnánk, Isten szellemétől meghatódva, és imádnánk őt, térdet hajtva az Úr, a mi teremtőnk előtt. És akkor jön a következő verszak. Az indoklás így hangzik, mert ő a mi Istenünk. Nem egyszerűen egy Isten, ő az én Istenem. Nem egy megváltó, ő az én megváltóm. Egy személyes Isten. Nem egy homályos elképzelés, hanem egy személyes Isten. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe, az ő kezének nyája. Péter háromszor megtagadta az Urat. Háromszor mondta neki az Úr, legeltest az én juhaimat, legeltest az én bárányaimat. Nekünk az a rendeltetésünk, hogy Isten igéjével tápláljuk Isten népét, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Emögött azonban ott van a figyelmeztetés, bárcsak hallgatnátok ma az ő hangjára. Aki a 95. Zsoltár tovább olvassa, az egy kicsit másképp fogja érezni magát. Isten megundorodott a saját népétől, amelyet megváltott, kiszabadított és kihozott. És miért? Mert tévejettek a szívükkel, és nem ismerték fel Isten útjait. Sőt, még a 10. vers utolsó részében meg is van írva, de ők nem akartak tudni semmit az én útjaimról. Isten népe megváltva, kiszabadítva, kivezetve, mannával táplálva, a sziklából ittak, a tűzoszlop fölöttük volt, láthatólag, Isten népe, és nem akartak semmit sem tudni az Úr útjairól. Összeillik ez? Rímekben lehetne foglalni? Ja, pontosan, hogy nem. Most pedig, mint Isten új szövetségi népe, fel kell tennünk magunknak a kérdést, meg akarjuk-e ismerni az ő útjait, és nem csak megismerni, hanem járni is akarunk-e rajta? Hajlandóak vagyunk-e felismerni azt, amit ma tesz, vagy azt, amit erre az időre megígért, és amit most beteljesít? Azt tudjuk, hogy nem azok mentek be Kánaán földjére, akik kilettek vezetve és meglettek szabadítva, hanem csak Józsué és Káleb, valamint az út közben született új nemzedék. Ők voltak azok, akik beléptek az ígéret földjére. Az Istennel kapcsolatos legnagyobb tapasztalatunk sem ér semmit, ha csak nem visz közelebb bennünket Istenhez. Minden, amit Isten az életünkben kimunkál, még közelebb visz minket ő hozzá, és még inkább megaláz bennünket az ő hatalmas keze alatt. Ha valaki azt gondolja, hogy Isten egy áldása büszkévé tette őt, vagy hogy valamit beképzelhetne magának, az még nem találkozott Istennel. Aki találkozik az Úrral, az Péterhez hasonlóan felkiált majd, nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Ézsaiás így kiáltott fel, én egy tisztátalan ajkú ember vagyok, és egy tisztátalan ajkú nép között lakom. Isten lenne könyörületes rajtunk, hogy ne csak úgy lettünk volna vezetve. 4 jegyzetet készítettem magamnak, az egyik így szól, ajándékozzon meg Isten bennünket, megváltottakat, a megváltás megvalósulásával, úgy, ahogyan az a Golgotán történt, hogy a megváltottak megkapják a valódi megváltásukat, mindazzal együtt, ami a Golgotán keresztül azzal jár, egészen az Istentől való életre, a megszabadultakat pedig ajándékozza meg a valódi felszabadulásukkal. Izrael népe külsőleg megszabadult, de belsőleg meg volt kötözve. Kívülről megváltott, belülről nem. Ajándékozzon meg Isten bennünket, az ő megváltottait, mindenek előtt egy belső megváltással mindattól, ami visszatart minket attól, hogy teljes mértékben szolgáljuk őt. Ajándékozza meg Isten szabadulással a megszabadultakat. Ajándékozza meg Isten gyógyulással azokat, akik már meggyógyultak, hiszen a Golgatán minden megtörtént. Az Úr felkiáltott, elvégeztetett. Ő nem azt mondta, hogy el lesz végezve. Nem. Ő így kiáltott fel, elvégeztetett. A templomban a függöny szétszakadt, a sziklák megrepedtek. Elvégeztetett. Isten és az emberiség megbékélt. Ajándékozza meg Isten a megváltottakat megváltással, a megszabadultakat felszabadítással, a gyógyultakat gyógyulással. Valósítsa meg Isten rajtunk azt, amit voltaképpen már megkaptunk, hogy tegye azt valóságá, hogy tegye azt nyilvánvalóvá, hogy ez így van. Hogy nem csak meg van írva, hogy nem csak énekelünk róla, és az ige hirdetésen keresztül ajánljuk az embereknek, hanem hogy a Szentírás megtapasztalt valósággá válhatna. Ki az, aki arra vágyik ezekben a napokban, hogy valóban ezen a helyen, ahol Isten oly sokszor szólt, és minden bizonnyal ezeken az összejöveteleken is szólni fog hozzánk az ő igéje által, hogy itt megtapasztalhatjuk őt. Erre nézve szükséges, hogy egy szív és egy lélek legyünk, összekapcsolódjunk, mint Istennek egy épülete. Tudjátok, halljátok, olvassátok, politikailag minden a nagy európai házról beszél. Rusz testvér felolvasta az Ézsaiás prófétából vett szavakat, miféle ház az, amit építeni akartok számomra? Az ég az én trónom, és a föld az én lábam zsámolya. Milyen házat akartok nekem építeni? Nem egy európai ház, Istennek egy háza, Istennek egy gyülekezete. Ha a János 14-re gondolunk, ahol a mi Urunk azt mondja, az én atyám házában sok lakóház van. Ha ez nem így lenne, megmondtam volna nektek, de ez így van, ámen, így van. Az én atyám házában sok lakóház van. Elmegyek, hogy előkészítsem a helyet számotokra. Az Ézsaiás 56-ból szeretnék felolvasni, amely szintén erről az imaházról szól. Ézsaiás 56, 7b vers, egyszerűen csak a 7. vers utolsó része. Mert az én házam minden nemzetek imaházának fog neveztetni. Ha belegondolunk abba a ténybe, hogy számos különböző nemzetből, népből és nyelvből származunk, és jövünk össze, itt megvan írva, mert az én házam minden nemzetek imaházának fog neveztetni. Hiszen a mi Istenünk üdvössége nem csak egy népnek szól, hanem minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. Bocsánat, amelyből Isten népe ki van választva, hogy üdvösségre jusson. De hiszen az Úr gyülekezete ki van hívva. Ez nem egy felekezet, és nem is egy nemzet, ez egy élő szervezet. Az én házam az imádság házának fog neveztetni. Az imaházban lehet énekelni és prédikálni, lehet trombitálni, lehet zenélni, de a legfontosabb dolog Isten házában az, hogy imádságban találkozunk az Úrral, hogy hagyjuk, hogy beszéljen hozzánk az igén keresztül, és imádságban beszéljünk ő hozzá. Az én házam neveztessen az imádság házának minden nemzet számára. Az Úr összegyűjti az népét minden népből, nyelvből és nemzetből. A Máté 21-ben valami kellemetlen dolgot mondanak nekünk, vagy van nekünk mondva. A Máté 21-ben az Úr ki kellett, hogy takarítson. Úgy értem, itt így vagyunk értesítve róla. A Máté evangélium 21. fejezetének 12. versétől Jézus ezután bement az Isten templomába, kiűzte mindazokat, akik a templomban árultak és vásároltak, feldöntötte a pénzváltók asztalait és a galamb árusok székeit. És így szólt hozzájuk. Megvan írva, az én házam az imádság házának fog neveztetni, de ti rablók barlangjává teszitek azt. Úgy tudjuk, hogy az élő Isten gyülekezete a magasságos megnyilvánulásának a helye itt a földön. És elég gyakran elmondtuk már, Isten, mint teremtő, az egész világ mindenségben tanúságot tett az ő hatalmáról, hiszen mindent az ő szava által hozott létre. De Istennek csak egyetlen egy személyes kinyilatkoztatása volt ezen a földön, és ez Jézus Krisztusban, a mi Urunkban történt. Ő, Immanuel, velünk az Isten. És most már csak egyetlen egy gyülekezete van az élő Istennek, amelyről a mi Urunk azt mondja, én magam akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem győzik le azt. Az Úrnak nincs több száz gyülekezete, hanem csak egy, amelybe a százak és ezrek közül jönni lehet. De ebbe bele kell születni. Nem lehet tagság által hozzácsatlakozni. Isten országába bele kell szülessen az ember. Ha csak valaki nem születik újjá, másképpen nem láthatja meg Isten országát. Az Úr kitakarította az ő házát, felborított dolgokat, sőt, a másik passzus szerint még az eladókra is ráhúzott néhányat. Ő kitakarított az ő házában. Nem létezik ember, nem létezik az a prédikátor, akinek joga lenne a takarításhoz. Csak maga az Úrnak. Nekünk nincs jogunk megbüntetni senkit. Az Úr azt mondja magáról, és az ige azt mondja, akit az Úr szeret, azt megostorozza és megfenyíti. Nem te és nem én fenyítjük egymást, hanem ő, aki szeret minket, fenyít és fegyelmez mindnyájunkat, minden egyes fiút, akit szeret, és magáinak fogadott. Az én házam neveztessék az imádság házának. Ó, bárcsak lenne, hogy az élő Isten gyülekezete az imádság háza lehetne. Egy olyan gyülekezet, amely hittel várja Istentől azt, amit ő az ígében megígért, és ami hirdetve lett. És mi lett a gyülekezetből? Ha belepillantunk az egyház történelembe, különösen a sötét középkorba, szinte minden ki lett oltva. Az Isten lámpása már nem égett úgy, mint a korai kereszténységben, de ezután Isten újra kezdte. És mi hisszük, hogy a vég most olyan lesz, mint a kezdet volt. Teljes meggyőződéssel kiállok mellette. Ennek így kell lennie. Ez nem lehet másképp. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ahogyan kezdetben megerősítette az ő szavát, pontosan úgy fogja a végén is megtenni. És ha semmi sem téveszt meg, akkor egy kettős mértéket fog adni nekünk. Szükségünk van rá. Higgyétek el nekem, szükségünk van a magasból jövő erő felvértezésére. Ahogy megvan írva, várjatok Jeruzsálemben, amíg a magasból jövő erővel fel nem ruháztattok. Azután ti lesztek az én tanúim. Nem azelőtt, akkor lesztek az én tanúim. Ekkor nem csak a tanú lesz, tesz bizonyságot, hanem Isten is tanúsítja, amit a tanú tanúsított. És akkor valóra válik, ami a zsidókhoz írt levél második fejezetében megvan írva, hogy Isten hatalmas csodákkal és jelekkel is megerősítette az ő szavát. Szeretteim, ha a teljes evangélium gyülekezete akarunk lenni, akkor hadd nyilvánuljon meg teljesen Isten ereje ott, ahol Jézus Krisztus emet dicsőséges evangéliuma hirdetve van. Kivételesen szabad utat kell engednünk a hitnek, és nem szabad mindig attól félnünk, hogy esetleg nem fog megtörténni. Ne sértegessük többé az Urat a mi hitetlenségünkkel, hanem higgyünk neki. Hiszen tudjátok, hogy aki nem hisz neki, az hazuggá teszi őt. És ha mondott valamit az ő szavában, például, ha ti, mint földiek, képesek vagytok a gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább megadja nektek a mennyi Atya a Szent Szellemet. Isten mindazoknak ad, akik hozzáfordulnak és kérik, akik vágyakoznak utána. Jézus annak idején rendet teremtett kívülről. Ma belsőleg akar rendet teremteni. Ő el akarja érni a szívünket, és meg akarja tisztítni a Szentírás szava szerint. Aki tiszta, az tisztítsa meg magát még jobban, és aki szent, az szentelje meg magát még jobban. Mert az idő, amelyben élünk, rövid, és mégis egy olyan idő, mint még soha ezelőtt nem volt. A Jeremiás könyve 7. fejezetében áll az az ige, amely bevezethet minket ebbe a megtisztulásba, és tudatosíthatja bennünk, hogy miről is van szó. Jeremiás 7. fejezetének az első verse. Az ige, amely az Úrtól Jeremiáshoz érkezett, a következőképpen hangzik. Állítsd oda magad az Úrházának kapujához, és szóljad ott hangos szóval a következőket. Halljátok meg az Úr szavát, ti judeaiak mindnyájan, akik ezeken a kapukon keresztül beléptek, hogy imádjátok az Urat. Isten azt mondja, az én házam neveztessék az imádság házának, de akik imádkozni jönnek, azoknak meg kell hallani az Úr szavát. Azok ne imádkozzanak úgy, hogy nem veszik figyelembe Istent, hanem először hallják meg Istent. Ők szívleik meg az ő szavát, és akkor imádkozzanak az ige szerint. Hányan imádkoznak és prédikálnak úgy, hogy nem veszik figyelembe Istent? Hadd legyünk tudatában annak, hogy az Úr közvetlenül szólhat hozzánk az igén keresztül, és hogy imádságaink, mi, akik belépünk ezeken a kapukon, hogy imáink elérjék az ő trónját, és ő valóban láthatóan és kézzelfoghatóan, tapasztalható módon megáldjon. Harmadik vers. Így szólt a seregek ura, Izrael Istene. Javítsátok meg életmódotokat és minden cselekedeteket, és megengedem, hogy ezen a helyen lakjatok. Ne hagyatkozzatok családszavakra, mondván az Úr temploma ez. Ezt lehet mondani? Akár háromszor is egymás után mondhatjátok, ahogy itt írva van. Ez az Úr gyülekezete, ez a templom. Nos igen, rendben, de akkor az Úrnak, ha ez az Úr temploma, ha ez mi vagyunk, akkor joga van kitakarítani benne. És ne áltassuk magunkat, és ne gondoljuk azt, hogy ez az Úr temploma, és akkor minden rendben lesz. Az ötödik vers azt mondja, mert csak ha komolyan megváltoztatjátok útjaitokat, és minden cselekedeteiteket, ha valóban helyes igazságszolgáltatást tesztek az egymás közötti vitákban, ha nem nyomogatjátok az idegeneket, árvákat és özvegyeket, és nem ontotok ártatlan vért ezen a helyen, és idegen istenek után nem jártok a magatok kárára, csak akkor engedlek benneteket ezen a helyen lakni, ezen a földön, amelyet atyáitoknak adtam, örökkön, örökké valóságtól örökké valóságig. Isten megszab bizonyos feltételeket, amelyeken nem tudunk túllépni. Ő nem csak egy olyan népet akar, amelyet megváltott és megszabadított. Ő egy olyan népet akar, amely hozzátartozik, amely hisz ő benne. Emberek, akiknek a szíve ragaszkodik hozzá, még akkor is, ha néha ide-oda elcsúszik a lábuk, de a szívük az Úrhoz kötődik. Izrael népével az volt a helyzet, hogy a szívükkel eltévejedtek. A lábukkal ugyan úton voltak, de a szívükkel nem. Legyen, hogy Isten megújítsa a szívünket. Valóban, ahogy megígérte, ajándékozom meg minket egy új szívvel és egy új bizonyos szellemmel, úgy élettel, Istentől, új bátorsággal, új reménnyel, új örömmel, új tapasztalatokkal, Istennel már ebben az első összejövetelben. Hogy próbára tegyük önmagunkat, és aztán megtapasztaljuk Istent. A 8. versben így folytatódik, de nézzétek, megtévesztő szavakra támaszkodtok, amelyeknek nincs értékük. Nem igaz? Lopni, gyilkolni és házasságtörést elkövetni, hamisan esküdni, Baálnak áldozni és más istenek után futni, amihez semmi közötök nincsen. És akkor idejöttök, és megálltok az én színem előtt ebben a házban, amely az én nevemről van elnevezve, és azt mondjátok, mi meglettünk szabadítva. Ez Isten szava. Felfogtátok-e? Megértettük-e ezt? Isten hagyja, hogy minden nemzet a saját útját járja. Azt csinálhatnak, amit akarnak, de nem így az ő népe. Nem így az ő népe. Isten népének az isteni úton kell járnia, hogy elérje a célt. De hiszen Isten nem mondta felelősségre az összes többi nemzetet, de az ő népét. Szeretetből búzkolkodik az ő népéért. Amikor az új szövetségre gondolunk, arra, ami a Golgotán történt, akkor Péterrel együtt felkiáltunk, nem arannyal és nem ezüsttel, hanem a bárány drága és szent vérével váltattunk meg. Az Úr buszkolkodik az ő gyülekezetéért. Ő fel akarja építeni az ő házát, és lakni akar benne, és be akarja tölteni az ő dicsőségével, ahhoz, hogy Isten ismét látható, hallható, és megtapasztalható legyen ezen a földön. Szüksége van egy gyülekezetre, hogy kinyilatkoztassa magát benne. Itt fel van sorolva az, hogy az emberek akkor még mindig Isten színe elé járultak, abba a házba, amely az ő nevét viseli, és aztán azt mondják, mi meg lettünk mentve. Most jön a szemrehányás, megvetve, hogy továbbra is elkövessék ezeket az utálatosságokat. Felfigyeltetek-e, miről van szó? Megmentés a megmentetteknek. Feloldozás a szabadultaknak. Megváltás a megváltottaknak. Hogy szívünk legmélyén megújuljunk, ahogy az Efészus beliekhez írt levél 4. fejezetében olyan világosan megvan írva. Efézus beliekhez írt levél 4. fejezete, itt a 22. verstől az áll, ugyanis tekintettel révén a korábbi életmódhoz le kell vetnetek a régi embert, amely a család, kívánságok következtében elpusztítja magát. Ellenben a ti szellemi életetek legbenső részeiben meg kell újulnotok. És öltözítek fel az új embert, aki Isten képmására teremtetett. Valóságos igazságban és tisztaságban. Ahogyan földi értelemben Ádám után jövünk, az első Ádám után jövünk, ugyanúgy szellemileg a második Ádám után, Krisztus után kell jönnünk, hogy átalakuljunk Isten képmására, hogy valóban Isten fiaivá és leányaivá váljunk, vagy szülessünk, hogy itt szolgálni tudjunk az Úrnak, és neki rendelkezésére álljunk. Aztán itt a Jeremiás 7. részben, a 11. versben az áll írva, avaj rablók barlangjává lett-e ez a ház, amely az én nevemet viseli a ti szemetekben? Igen, bizony én is így látom. Ez az Úrnak kijelentése. Szeretteim, teljes szívünkből hisszük, hogy Isten szelleme puszkolkodik a gyülekezetéért. Isten egy szent Isten, ő azt akarja, hogy te és én egészen az övé legyünk. Azt akarja, hogy képes legyen elvégezni rajtunk és bennünk az ő munkáját, hogy megállhasson minket, és áldását tegyen minket. Amikor ilyen szavakat olvasunk, az nem azért van, hogy lehangoljon bennünket, hanem hogy felmutassa nekünk a reménytelenségből kivezető utat. Hiszen a mi Urunk az út, az igazság és az élet. Ott, ahol te és én nem látunk már semmilyen utat, ő utat nyit. Igen, Isten utat nyit a sivatagban, Isten utat nyit a vizen keresztül, Isten utat készít az ő népének. És ő azt mondta, amikor átmész a vizen, az nem fog megfojtani téged. Hányszor kerülünk olyan élethelyzetbe, amikor már nem látunk kiutat? És amikor utólag visszatekintünk, azt kell mondanunk, az Úr mindig hűséges volt, és mindig volt egy útja velünk. Hányszor voltunk tanácstalanok, elhagyatottak, reménytelenek, az Úr mindenben megsegített, és addig fog segíteni, amíg a hitből a látás világába át nem lépünk. Ezek azok a napok, amelyeket Isten azért készített, hogy beszéljen hozzánk. Azok a napok, amikor megtapasztalhatjuk, sőt, meg is fogjuk tapasztalni Istent. És megmondom nektek azt is, hogy miért. Nem okosan kitalált meséket követtünk, hanem Isten igaz szavát. És ez az ige nem vezetett minket kerülő utakra, vagy tévutakra, ez az ige visszavezetett minket Istenhez, és mi felismertük őt, és ő is felismert bennünket a maga részéről, és tudjuk, hogy ő, aki az ígéreteket adta, meg is fogja tartani azokat. Szeretnék még egy további igét felolvasni az 1. Timóteus levél 3. fejezetéből, hogy egy kicsit jobban kihangsúlyozzam Isten házának, azaz a gyülekezetnek ezt a gondolatát. 1. Timóteus 3. fejezete, 14. és 15. versek. Ezeket abból a reményből írom neked, hogy hamarosan eljövök hozzád, de ha mégis késnék az eljövetelemmel, úgy légy tisztában azzal, hogyan kell viselkedned, forgolódnod az Istennek házában, amely az élő Istennek gyülekezete, az igazságnak oszlopa és fundamentuma, annak erős bástyája. Isten háza, Isten gyülekezete. Az ég az én trónom, a föld az én lábam zsámolya. Milyen házat akartok ti építeni nekem? Nos, semmi szükség arra, hogy házat építsük neki. Ő építi az ő gyülekezetét, és mi élő építő elemek vagyunk ebben az isteni építményben. Ő a sarokkő, és mi őrá épülünk Isten szent lakóhelyévé a szellemben, hogy igazán kedves áldozatokat mutassunk be az Úrnak, ajkunk gyümölcsét, amely az ő nevét dicsőíti. És ez az, amiért mi is itt vagyunk ezekben a napokban, hogy fel legyünk építve. Amikor az Efézus beliekhez írt levél 4. fejezetének 11. versét olvassuk, akkor az áll írva, hogy Isten a szolgálatokat a gyülekezetbe az épülés céljából rendelte el, nem a rombolásra, hanem az épülésre. A zsidókhoz írt levél 3. fejezetében az apostol ismét kihangsúlyozta, hogy Krisztus, a mi Urunk hűséges az ő házában, és azt is kihangsúlyozta, hogy mi vagyunk az ő háza. Jegyezzétek meg nagyon világosan. Politikailag most mindig az európai ház szó használatáról van szó. Hadd ismerjük fel, hogy a politikai és a szellemi fejlődések párhuzamosan zajlanak le egymással. Isten háza vagy Isten országa nem egy európai házról szól, az élő Isten gyülekezetéről szól, az Isten házáról, amely romokban hever, és amely újra fel kell legyen építve, hogy az Úr elérje az ő célját velünk. Ugyanúgy, ahogy a politikusoknak is megvan a maguk szerepvállalása, és aszerint tevékenykednek, úgyhogy minden határ megdől, minden ajtó kinyílik, és így tovább, így mi is, mint Isten népe, felismerhetjük, ez nem az az idő, amikor mindenki a saját házatáján tesz egy keveset. Szellemi értelemben beszélek. Ez az az idő, amikor mindenkinek abba kell hagynia a saját tevékenységét, hogy Isten megtehesse, amit elhatározott magának. Ha belegondolok, mennyi jelentéktelen limlom létezik. Mindenki épít valamit magának. Nekem erre nincs időm, és azt sem szeretném, ha mások erre pazarolnák az idejüket. De valójában ez így van. Mindenki csinálja a saját dolgát, úgy építkezik, ahogy neki tetszik. Hadd fejezzük ezt be, és adjuk meg az Úrnak a lehetőséget, hogy építse az ő gyülekezetét úgy, ahogy ígéretben adta, és úgy, ahogy eltervezte azt magának. Én akarom építeni az én gyülekezetemet. És hol van? Legyen, hogy Isten megajándékozzon azzal a kegyelemmel, hogy ezekben a napokban olyasmi történhessen, ami eddig még soha nem történt meg, hogy a ház az imádság házává váljon, és ahol imádkoznak, ott Isten kinyilatkoztatja magát, és különösen ott, ahol imádkoznak és hisznek. Egy olyan imádság, amelyben nem várjuk el Istentől, hogy megtegye, amit kérünk, hiába való volt. Aki imádkozik, annak számítania kell arra, hogy amit kér, az megtörténik. Már most hálát kell adni azért, hogy ez megtörtént, és akkor már is része lesz benne. Ezt mondja a Biblia. Ez az isteni sorrend. A Zsidókhoz írt levél 3. fejezete, amint az előbb már jeleztük, a Zsidókhoz írt levél 3. fejezetének 6. verse. Krisztus ellenben hűséges, mint fiú, az ő saját háza felett, és az ő háza mi vagyunk. Amen. És az ő háza mi vagyunk. Azzal a feltétellel, hogy mindvégig rendületlenül ragaszkodunk ahhoz az örömteli bizalomhoz és reménységhez, amellyel dicsekszünk. Isten gyülekezete, Isten háza az igazság alappillére és oszlopa. Ebben csak az igazságnak van helye, Isten igazságának. Az apostol itt kifejezésre jutatja ezt, Krisztus hűséges az ő saját házában, és az ő háza mi vagyunk. Ó, hogy imádságaink felemelkednének Istenhez, az Úrhoz, azzal a hittel kísérve, hogy az Úr szembe jön velünk, segítségünkre lesz, újból megáll bennünket. Igen, hogy valóban nem csak énekeljük, egy új élményért vagy tapasztalatért imádkozom, hanem azért, hogy itt lennénk, és számolnánk azzal, hogy Isten újból kinyilatkoztatja magát nekünk, hogy nem csak az igén keresztül szól hozzánk, hanem az igéje hirdetése közben tisztogatást végez. Rámutat azokra a dolgokra, amelyek nincsenek rendben ő előtte. Rendet rak, akkor külsőleg, ma belsőleg. Rendet rak, felrámol először a szívünkben, továbbá majd az életünkben, amíg otthon nem érzi magát, és nem tud teljesen lakást foglalhatni bennünk. Mit olvastunk az Ézsaiás 66-ban? Hol lakik az Úr? Azoknál, akik alázatosak és megtört szelleműek, azoknál vesz lakozást. Ezt olvastuk az Ézsaiás proféta 66. fejezetében. Így szólt a továbbiakban az Úr, az ég az én trónusom, és a föld az én lábam zsámolya. Milyen ház lenne az, amelyet építhetnétek nekem, és milyen helyen lenne az, ahol megpihenhetnék? De hiszen az én kezem teremtette ezt az egész világ mindenséget, és így jött létre mindez, így szól az Úr. De én arra nézek, aki alázatos és megtört szellemű, és aki megremeg az én szavam gondolatára. Egyszerűen szükség van arra, hogy megalázkodjunk az Úr előtt, elfogadjuk az ő igéjét igaznak és kötelező érvényűnek számunkra, és válaszoljunk rá. Nem elég, ha csak lábbal betérünk Isten házába, majd a magunk útját járjuk tovább, hanem teljesen az Úrnak szenteljük a szívünket, hogy ő vele járjunk, hogy emlékezzünk meg róla az ő útjain, és persze az ő igéjéről is. És ő segíteni fog nekünk ebben. Ő meg fogja adni, amit megígért. Felszabadulást ad a felszabadultaknak, váltságot a megváltottaknak, gyógyulást a gyógyultaknak. Szeretteim, ha ráébredünk, hogy valójában már meg vagyunk mentve, nevezetesen a Golgotán meglettünk váltva, amikor a mi Urunk kifizette az árat az üdvösségünkért. Nem számít, mikor fogadod el a te megváltásodat, nem számít, mikor éled meg a saját szabadulásodat. Mi mindjárt meglettünk váltva a Golgotán, amikor Jézus Krisztus meghalt értünk. Most már mindenkin magán múlik, hogy elfogadja-e az ő megváltását, és személyesen igényli-e az üdvözülést. Ugyanez a helyzet a gyógyulással is. Ki az, aki valójában meggyógyul? Ki? Nem az, aki hisz abban, hogy az Úr egyszer majd meg fogja gyógyítani. Az gyógyul meg igazán, aki hiszi, hogy már meg lett gyógyítva. Elhiszitek-e ezt? Ézsaiás 53. része. Ő megsebesítetett, megverettetett, a mi büntetésünket kapta. Nem, hogy ezután lesz őre helyezve, hanem őre lett helyezve, hogy békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Nem jövőbenileg fogunk meggyógyulni, hanem már megtörtént. Ézsaiás már 800 évvel a Golgota előtt kijelentette ezt. Mit mondjunk manapság? Meglettünk mentve, meglettünk váltva, megszabadultunk, meggyógyultunk. Ezt akarjuk ma hitben elmondani az Úrnak, és amennyiben ezek a nekünk már megadott dolgok még nem valósultak meg, úgy bízunk az Úrban, hogy ezekben az órákban és napokban az ő dicsőséges igéjének hirdetése alatt megvalósítja. Jézus Krisztus él, ő feltámadott, ő a mennybe ment. Ő újra eljön, ő él, ő előkészíti az ő gyülekezetét, igenis felépíti azt. És ő lakozást akar venni benne, ki akarja nyilatkoztatni magát benne, és meg akarja ismertetni az ő dicsőségét. Az ő háza, az imádság háza kell legyen. Legyen, hogy Isten megajándékozom bennünket kegyelemmel az imádsághoz, hogy mi is úgy mondjuk, ahogyan a tanítványok mondták annak idején a mesterüknek, taníts minket imádkozni, ahogy János tanította tanítványait imádkozni. Nem prédikálni akartak tudni, hanem imádkozni. Isten segítsen meg bennünket ebben. Taníts minket imádkozni, úgy imádkozni, hogy imáink Isten trónjához felemelkedjenek, és Isten akarata és szava szerint hangozzanak el, hogy az Úr megtehesse, amit megígért. Krisztus hűséges az ő saját házában, és az ő háza mi vagyunk. Így olvastuk a zsidókhoz írt levél 3. fejezetében, és ez így is igaz. Amennyiben mi vagyunk az ő háza, meg akarjuk engedni neki, hogy szükség esetén rendet teremtsen, hogy a dolgokat a helyükre tegye, és mi vagyunk az ő háza. Ő hűséges, ő meg fogja tenni, amit megígért. Mindannyian számítotok rá, azért vagyunk itt, hogy megtapasztaljuk-e Istent, adjon ő kegyelmet ehhez. Valóban, hogy kinyújtsuk a kezünket, és azt mondjuk, Uram, nem távozom el innen, amíg meg nem tapasztaltalak téged. Hogy azt mondjuk, mint Jákob, nem hagylak el téged, amíg meg nem áldasz engem. De ennek a szív kiáltásának kell lennie. Nem csak egy ajakvallomás, hanem a szívből kell jönnie. El kell jutnunk egyszer arra a pontra, amikor mindenki tudatára ébred annak, hogy amennyiben nem keresztelkedtek meg, és nem pecsételtettek el a Szent Szellemmel, akkor egyáltalán nem fogtok az elragadtatásban részesülni. És akkor elkezdődik a nagy sírás, és ennek el kell kezdődnie. Mielőtt a másik kiáltás elkezdődik, adjátok nekünk az olajatokból, kell, hogy legyenek olyan emberek, akik megkapták a szellem olaját. Képzeljétek csak el, mi történne, ha rádöbbennénk, hogy senki, de tényleg senki sem lesz elragadtatva, ha csak nem ugyanaz az Isten szelleme, amely Jézus Krisztusra szállott, és feltámasztotta őt a halálból, ha nem ugyanaz az erő lakozik bennünk, hogy életre keltse halandó testünket, különben itt maradunk. És ki akar elragadhatva lenni, de hiszen mindenki. És most mi történik, de ha ülve maradunk, enélkül az átalakító erő nélkül itt maradunk, és csalódottak leszünk. Nem is tudom, miért kell ezt most elmondanom. Talán azért, hogy elinduljon a vészkiáltás, hogy egy kicsit megrendüljünk. Annyira hálásak vagyunk az Úrnak minden tanításért, minden egyes áldásért, de ezt mondta magamnak, úgy akarok prédikálni, hogy azok az emberek, akiknek prédikáltam, az Úrral legyenek. És a teljes evangéliumhoz egyszerűen hozzátartozik, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Ez az ígéret nektek szól, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akiket az Úr, ami Istenünk el fog hívni. Amennyiben elhívott minket, akkor az ígéret a miénk. Megértitek-e, hogy miről szól ez az egész? Meg akarjuk tapasztalni a dolgokat. Nem csak tudni akarjuk, hanem át akarjuk élni őket. Isten azért ajándékozta nekünk ezeket a napokat, hogy megtapasztalhassuk őt, és azt, amit megígért. Ezért hamarosan lekapcsoljuk a villanyt az épületekben, és a beszélgetéseket máskorra halasztjuk, és ezekben az órákban keressük a beszélgetést Istennel. Milyen szép lenne, ha az óévből az új évbe Isten új áldásaival léphetnénk át, hogy mindannyian örüljünk az Úrban, és megerősödve, igen, örömmel járjuk az útunkat. Aki az elragadtatásban szeretne részesedni, annak tisztába kell lennie azzal, hogy ugyanannak a szellemnek, az erejének kell bennünk lakoznia, hogy a szellem által, Isten ereje által ezek a halandó testek életre kelhessenek. Én teljes szívemből kívánom ezt mindannyiunknak, mivel azt szeretném, hogy mindannyian ott legyünk, amikor az Úr visszajön. Amikor megszólal az Isten harsonája, és felhangzik az arkangyal hangja, és az Úr leszáll a levegő égbe, és a Krisztusban elhunytak feltámadnak először, és mi, akik élünk, és megmaradunk, át leszünk alakítva. Az átalakulás ereje nem kívülről jön. Ez bennünk kell, hogy legyen, hogy belülről kifele átalakuljunk. És ahogyan gyakran el is lett mondva, az átalakulás nem kívülről kezdődik el, ez a szívben kezdődik. A szívünknek, az életünknek át kell alakulnia. Ó Istenem, könyörülj rajtunk, és áldj meg minket kegyelmed gazdagságából. Építsd fel a házad, hadd legyünk a te házad, teremts bennünk rendet, tegyél mindent rendbe, és töltsd meg a házadat a dicsőségeddel. Igen, védj lakozást a te házadban. Milyen házat akartok ti nekem építeni? Nem nekünk kell megépítenünk. Ő építi a saját házát, és az ő háza mi vagyunk, az élő Isten gyülekezete. Ő az ég ura, az egész világ mindenség teremtője, a mi megváltunk, koronázzon meg minket ezekben a napokban kegyelemmel és irgalommal. Amen. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Rusz testvér, előre jössz, hogy imádkozz velünk. Hűséges Istenem, hálát adunk neked együtt, ó Uram, mert együtt meghallgattuk a te ígédet. Uram, ajándékozz meg kegyelemmel, hogy a szívünk megalázkodjék, hogy bűneinket mind elédbe hozzuk, Uram. Te ránk nézel, ó Istenem, te előtted nem rejtőzhetünk el, ó Uram, mert a te szemeid olyanok, mint a tűz lángjai, ó Uram. Te átlátsz minden tájat, Uram, te átlátsz a szíveken, te hűséges Isten. Kérünk téged, Uram, ajándékozz nekünk alázatos szíveket. Ajándékozz nekünk alázatos gondolkodásmódot, Uram, mert a te ígét mondta nekünk, Uram, a te tetszésed megnyugszik azokon, Uram, akiknek a szíve meg van törve, akiknek a szelleme alázatos. Ó, Uram, mindannyiunknak szüksége van erre, ó, Uram. Nem mondhatjuk, hogy már megvan, Uram, mindannyiunknak hiányzik még. Uram, segíts rajtunk, segíts rajtam, segíts mindnyájunkon, légy kegyelmes hozzánk, irgalmasságot szerint, Uram. Miután hallottuk a te szavadat, Uram, jöjj közénk, jöjj a szívünkbe, jöjj az életünkbe, Uram, alakíts át mindent, Uram. Hűséges Istenem, hűséges Isten, Uram, bensőségesen kérünk téged, Uram, légy kegyelmes hozzánk ebben az órában, és minden időben, Uram, mi nem akarunk úgy járni, ahogyan az igéd mondja, hogy ne járjunk, Uram, hogy a magunk útját járjunk, Uram, és akkor csak azt mondjuk, mi vagyunk a ház. Ó, Uram, nem, legyen másképp, ó Istenem. Segíts mindnyájunkat kegyelemből, akkor segítve lesz rajtunk, Uram. Ezt kérjük a te szent nevedben. Halleluja. Dicsőség a báránynak. Halleluja. Ó, halleluja, elvégeztetett. Az én Jézusom szabaddá tett engem. Legyen a szárazföld, legyen az tenger, legyen az boldogság, legyen az bánat, ahol Jézus van, ott dicsőség van. Halleluja, elvégeztetett, az én Jézusom szabaddá tett engem. Legyen az szárazföld, legyen az tenger, legyen boldogság vagy bánat, ahol Jézus van, ott dicsőség van.